Svébis Mihály, a Magyar Kórház Szövetségi elnöke, az Aréna ma esti vendége. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a pénzhiányról, a szakdolgozóknak a hiányáról, és utalt már rá, hogy mostanában volt a Kórház Szövetségnek a 30. kongresszusa, ugye? Igen. 30 éves a Kórház Szövetség. Mondja, ezek közül a kérdések közül mi az, amivel 30 éve foglalkoznak?
Hát gyakorlatilag mondhatnám azt, hogy ezek a problémák gyakorlatilag minden egyes kórházszövetségi kongresszuson a múltban is előfordultak. De szeretnék egy érdekes dolgot mesélni. Egy 1939-es könyvet volt szerencsém megnézni, ahol feltérképezték Kecskemétnek a kórházait. És ott pontosan leírták, hogy hány ágy áll rendelkezésre, milyen a fűtőrendszer, milyen eszközök vannak, és az utolsó sor az volt 1934-ben, hogy 15 ágy szünetel pénzhiány miatt. Tehát úgy látszik, hogy ez egy örök visszatér. Természetesen, ahogy az előző alkalommal, az előző részben is beszélgettünk, nyilván az egészségügy az egy olyan ágazat, hogy minden pénzt fel tudna használni. Nyilván ezt bizonyos szinten kordába kell tartani, ez természetes.
Ugye ezzel kezdtük a beszélgetést, és akkor beszéljünk egy picit a 30 év apropóján arról, hogy mi az, ami ön szerint azért érdemben megváltozott. Tehát mi az, amiben mindenképpen előrébb állunk most Magyarországon, mint 30 évvel ezelőtt, amikor a Kórház Szövetség megalakult?
Hát azért az egészségügyben hatalmas lépések, hatalmas fejlődés tört el az elmúlt időszakban. Ugye csak az elmúlt 5-6 évet nézzük a magyar egészségügy területén, a vidékfejlesztésre több mint 500 milliárd forintot költöttünk, és gyakorlatilag a vidéki kórházaink nagy része infrastruktúrálisan az tényleg megújult, és nagyon sok helyen a gépműszerpark az a 21. századnak megfelelő. Ugye ebből következett, hogy itt a középső régió és Budapest az nyilván ebből a fejlesztésből kimaradt, de a fejlesztés mostani iránya pontosan ezt fogja majd pótolni itt az elkövetkezendő időszakban 2020-ig, hisz körülbelül 700 milliárd forint jut Budapest és a központi régió egészségügyi fejlesztésére.
Technológiai értelemben mennyire világszínvonalú a magyar egészségügyi ellátás? Tehát mondjuk azt mondjuk, hogy van egy probléma, amivel valaki valóban, ugye beszéltünk erről a beszélgetésünk elején, hogy néhányan persze indokolatlanul mennek mondjuk egy sürgősség osztályra, de tegyük fel, hogy egy indokolt esetről van szó. Mennyire számíthat arra egy magyar átlagbeteg, egy átlag magyar kórházban, hogy azt az ellátást kapja technológiában, műszerezettségben, amit mondjuk megkaphatna akár mondjuk Németország vagy Ausztriában?
Én úgy gondolom, hogy nyilván a városi kórházaink azok nincsenek teljes körűen felszerelve, de ez nem is szükséges. Tehát ugye a városi kórházak, az mindegyikbe csatlakozik egy megyei kórházhoz. A megyei kórházak azok technikailag jól felszerelt kórházaink, és ha netalántán még mi sem tudunk diagnózishoz jutni, akkor ott vannak az országos csúcsintézmények, az egyetemek, akik ki tudnak bennünket segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ma ugyanezt az ellátást lehet, hogy egy kicsit hosszabb idő alatt, de megkapja a magyar beteg is, mint amit Németországban.
Ez a fajta struktúra, ez jól működik? Tehát ez működik? Ez a fajta munka megosztás a kórházi intézményrendszeren belül?
Ez egy működőképes struktúra. Itt nekem sokszor, és ezt már több alkalommal is említettem, itt egyetlen egy probléma van. Én nekem meggyőződésem, hogy lehet, hogy túlságosan sok kórház van Magyarországon. És a struktúraváltásnál, és ez félreértés ne esik, ez nem azt jelenti, hogy meg kell szüntetni a kórházakat, nem erről van szó. Csak egy más formába kell működtetni ezeket az egészségügyi intézményeket. Tehát nem biztos, hogy mindenhol kell, hogy a sebészeten, a nőgyógyászaton ügyelettől kezdve minden legyen, hisz ki lehet váltani nagyon sok mindent az egy napos sebészeti ellátással, és egy struktúraváltást meg lehet csinálni egy városi kórházban, amely még azt is el tudjuk érni, hogy a betegek ugyanolyan ellátást, sőt, még megkockáztatom, lehet, hogy jobb ellátást is tudnának kapni, csak egy kicsit tovább kellene utazniuk.
Ha már az egynapos sebészetet említette, ugye Budapesten tartja kongresszusát a Nemzetközi Egynapos Sebészeti Társaság. Erről sokat beszélünk, de mekkora az a potenciál, ami ebben a megoldásban, technológiában van, és ezt mennyire használjuk ki Magyarországon?
Hát Magyarországnak azért van lemaradása ezen a területen. hogyha azt vesszük, hogy például az Egyesült Államokban milyen hihetetlen módon fejlődött az elmúlt időszakban az egynapos sebészeti ellátás, az tényleg döbbenetes. Tehát ott már a protéziseket, a csípőprotéziseket is megoldják úgy, hogy egynapos sebészeti ellátásban. Nyilván ennek azért van egy olyan háttere is, hogy van egy bizonyos hotelszolgáltatás, és ott még egy-két napot elvannak, de nekünk még van nagyon sok tartalékunk az egynapos sebészetben, és ezt ki kell használnunk, ezt akár tetszik, akár nem, ebbe az irányba el kell indulnunk, és ezt a lemaradást az elkövetkezendő években be kell hoznunk is erre. Egy nagyon jó példa, mert az elmúlt időszakban indult egy projekt az egynapos sebészeti ellátó egységeknek a kialakítására is. És ennek végtelenül örülök, mert olyan ellátó egységek alakulnak ki, amelyek egy-egy kórház területén jönnek létre, természetesen önállóan működnek, de ott van a kórházi háttér. Tehát ha bármi szövődmény, bármi probléma adódik a beteggel, akkor pillanatok alatt meg tudja kapni a végső ellátást.
Ez pénzkérdés, vagy inkább szervezeti kérdés, kultúra kérdés, hogy ebben nagyobb lehetőséget lássunk és használjuk?
Ez pénzkérdés abból a szempontból, hogy ezeket az önálló egységeket ki kell alakítani, és jó fel kell szerelni, de utána pedig kultúra kérdése is. De ezt roppant egyszerűen meg lehet oldani, meg kell határozni azokat a beavatkozásokat, amelyeket egy napos sebészetben a világon mindenhol el tudnak végezni, és ezeket meg lehet úgy oldani, hogy fekvőbeteg ellátásban nem lehet finanszírozni, nem finanszírozódik, és akkor rákényszerítjük, hogy egy napos sebészeti ellátás legyen mindenkinek jobb.
Egy picit, ugye onnan kanyarodtunk el, hogy azt mondta, hogy ön szerint elképzelhető, hogy talán túl sok intézmény van Magyarországon. Ez egy ugye állandó vita, és nyilván akinek most olyan városban, akik, ahol van kórház, azonnal elkezd, hogyha hallgat minket, megijed, most be akar zárni a kórházat, és mondta, hogy nem. De mennyivel van több? Tehát arányait tekintve mondjon valami regionális összehasonlítás, vagy nemzetközi, hogy mire kell gondolnunk itt?
Hát ez egy nagyon csalóka dolog, hogyha megnézzük, hogy egyszer beszélgettünk erről, és megnéztük, hogy Németországban hogy vannak kórházak, és mennyi kórház van mondjuk 100 000 lakosra, és kiderült, hogy ott Németországban még több kórház van. Tehát én úgy gondolom, hogy csak egy példát hagy mondjuk, nézzük meg Kecskemétet. Ugye Kecskeméten van egy megyei kórház. Ha rajzolunk egy 100 kilométeres sugarú kört, akkor ott találunk egy egyetemet, a Szegedi Orvostudományi Egyetemet, 60 kilométerre van tőlünk egy nagy megyei kórház, a Szolnoki kórház. Közben van egy városi kórház Cegléden, van Nagykőrösön, van Kiskunfélegyházán, van Kalocsán, Kiskunhalason és van Baján. Hát, én azt hiszem, hogy azért ezek a számok azért önmagukért beszélnek.
Ez hogyan fog menni ön szerint a gyakorlatban? Nem holnap vagy holnap után, csak azt kérdezem, hogy ön szerint, tehát látja maga előtt azt a folyamatot, ahogy elkezdődik ezeknek például a kecskeméti kórház körüli intézményeknek az átrendezése, és hogy ön is mondta, feladatokat elkezdenek elosztani. Tehát hát, hogy gondolja ezt, hogy fog menni ez?
A Kecskeméti kórház 2012-ben átvette Kiskunfélegyházát és a Kalocsai Városi Kórházat. Kiskunfélegyházán egy olyan struktúraváltás történt, hogy megszűnt az elektív ellátás, tehát gyakorlatilag annak a kórháznak a struktúráját úgy lett átalakítva, hogy ott krónikus osztályaink vannak, és rehabilitációs szakkórházat szeretnénk belőle. Természetesen volt egy fejlesztési lehetőség, és kialakítottunk egy egynapos sebészeti egységet is. Tehát, hogy a félegyházi és a környékén lévő betegeknek ne kelljen ezek a beavatkozások miatt Kecskemétre utazniuk. És ugyanakkor megerősítettük a járó beteg szakellátást, és egy nagyon jól működő kórházat sikerült kialakítani Félegyházán.
Ha már említette egyébként a krónikus osztályokat, mennyire terheli, vagy mennyire mentesíthet, mennyire lenne mondjuk felszabadítható a magyar kórházi intézmény ezenek a kapacitása, hogyha valahogy a szociális kérdéseket máshol oldanák meg. Ez, mert a mosolyog is, ugye ez is egy visszatérő kérdés. Én is legalább ötször megkérdeztem már öntől az elmúlt években.
Ugye egyet tudomásul kell venni. A legdrágább ellátás az, amikor aktív kórházi ágyon kezelünk, jobban mondva ápolunk olyan betegeket, akiknek már igazából aktív ellátásra nincs szükségük, csak egyszerűen ápolási feladat van. És ugye a legnagyobb probléma az, hogy bekerülnek ezek a betegek, és nincs meg, nincs szétválasztva az aktív ellátás és a szociális ellátás. Tehát hiányoznak azok a krónikus osztályok, azok az ápolási osztályok, ahová ezeket a betegeket el tudnánk helyezni. És az esetek döntő részében ezek a belgyógyászati aktív ágyakat foglalnak. Csak ugye a súlyos betegek közben folyamatosan jönnek a kórházba, és ezért lehet sokszor azt látni, hogy egy-egy kórteremben, ami egyébként 6 ágyas kórterem, kénytelenek vagyunk betenni még 1 vagy 2 plusz ágyat, mert nem tudjuk elhelyezni a betegeinket.
Mi lesz a megoldás?
Hát én nekem az a véleményem, hogy ezt a két ellátási formát teljes körűen szét kell választani, és biztosítani kell a krónikus ellátást, és ki kell alakítani krónikus osztályokat, ápolási osztályokat.
Lesz erre finanszírozás? Hát a mostani finanszírozási rendszerben inkább így mondom, látja ennek a helyét?
Hát ugye először a helyét kéne megteresni, hogy hol lesznek ezek a krónikus osztályok.
Tehát fizikailag.
De hogyha egy picit úgy visszalépünk a néhány perccel ezelőtti beszélgetésre, amikor azt mondtam, hogy a bizonyos kórházaknak más funkciót is lehetne adni, akkor én úgy gondolom, hogy meg lehet találni azokat a krónikus ellátóhelyeket, mert ezek megvannak a magyar egészségügyi ellátórendszerben, csak nem így hívják őket.
Ha nem?
Hát azok még aktív kórházak.
Ön szerint mikor indul ez a folyamat? Tehát mi kell ahhoz, hogy ez így érdemben elinduljon? Azt elmondta, hogy önök ugye megoldották ezt, próbálkoznak vele, de hogy ez így általánosan induljon, tehát hogy ugye, legyen rend a rendszerben.
Ehhez az, hogy rend legyen a rendszerben, az szerintem most el fog indulni, mert erre garancia Kásler professzor úr is, meg Nagy Anikó is. Mind a két intézményben szigorú rend működik, úgyhogy ezt ők biztosan preferálni fogják. Hogy ez az egész struktúraváltás és minden egyéb, ez vajon el fog-e indulni? És ha elindul, ez hogy mind fog menni, ezt nyilvánvalóan egyelőre én magam sem tudhatom. Ehhez egy teljes körű struktúraváltásra és az egészségügy átszervezésére van szükség, és ezt nyilvánvalóan nem lehet egy kormányzati ciklusban megcsinálni. Ez kormányzati cikluson átnyúló feladat, és hát ez jelenti szerintem ott a legnagyobb problémát.
Akkor másként kérdezem, meddig halogatható, hogy ez a struktúraváltás megtörténjen a magyar egészségügyben?
Még lehet egy kicsit halogatni, meg lehet egy picit javítgatni az ellátórendszerünket, de ezt hosszú évekig nem lehet halasztani.
De 1-2-3-5 év, 15-20 év?
Hát én úgy gondolom, hogy 2-3 éven belül valaminek történni kell, mert én úgy gondolom, hogy gond lesz.
Ettől hatékonyabb lesz, a rendelkezésre álló dolgozóknak lesz jobb a csoportosítása. Mit fogunk mi érzékelni ebből?
Ez egy hatékony, jól működő szervezett egészségügyi ellátást kell létrehozni.
Amikor azt mondta, hogy a szakdolgozó hiánynak az egyik megoldása a nyugalom, akkor ez feltétel például?
Természetesen.
Ugye beszéltünk arról, hogy a szakdolgozók körében ugye na komoly hiány van ugye a szaknővérekből, a szakápolókból, ezt ugye erről beszéltünk. Mi a helyzet a fiatal orvosok? Ugye azt mondta, hogy fontos lenne, hogy egyrészt hazajöjjenek, másrészt meg, hogy maradjanak is itthon. Hol tartunk most? Mennyire aktív most az elvándorlás mondjuk rezidens körben?
Hála Istennek azt tudom mondani, hogy ez lényegesen csökken. Ugye egy jó pár évvel ezelőtt olyan statisztikát láttam, ahol ugye a rezidenseknek körülbelül csak a 40%-a vett részt jelentkezett a rezidensi rendszerbe. Ugye a szakorvos jelöltek a rezidensi rendszerbe kerülnek be, és az egy nagyon lényeges előrelépés volt, hogy aki jelentkezik a rezidensi rendszerbe, mindenki felvételre kerül. Nem biztos, hogy az arra a szakra, amit ő szeretne, de felvételre kerül, és ami nagyon fontos, hogy korábban ezt a kórházaknak kellett ezeknek a kollégáknak a bérét biztosítani, ez most egy központi rendszerbe kerültek be, és a bérük is onnan van biztosítva. És azt tudom mondani, hogy most körülbelül van 5200-5300 frissen végzett kollega van a rezidensi rendszerben. végzett kollega van, és ezeknek a 70%-a jelentkezett a rezidensi rendszerbe. Tehát a 40%-hoz képest 70%-a, és ez egy nagyon pozitív dolog, és még egy nagyon fontos dolog, mindösszesen 7% volt, aki azt jelezte, hogy ő esetleg külföldön szeretne dolgozni. Tehát én úgy gondolom, hogy a rezidenseknél ezek a támogatások, ezek a különböző ösztöndíjak, gondolok itt a Markusovszki ösztöndíjra, a hiány szakmát választókra, és a sürgősségitől kezdve mindenkinek annak van lehetősége ösztöndíjra pályázni, ennek nagyon nagy megtartó ereje van.
Az elvándorlásnak az oka alapvetően, vagy kizárólagosan a pénz?
Nem, nem. Határozottan nem. Bármikor, bármilyen statisztikát nézünk, a pénz az a negyedik, ötödik helyen van.
Mi az első? Első, második, harmadik, negyedik. Hát ugye, menjünk
ugye
sorba.
A legfontosabb az, hogy ezek a kollégák egyet tudomásul kell venni. Ezek a fiatalok megváltoztak. Tehát ők már nem olyanok, mint mi, amikor bekerültünk az egészségügyi ellátó rendszerbe. Amikor mi bekerültünk, akkor egy kőkemény feudalista rendszer volt a magyar egészségügybe. Ezt tudomásul kell venni, hogy a fiatal kollégák ezt nem fogadják el. És én azt hiszem, hogy a legjobban az világítja meg, amikor egy kollega nyilatkozott, aki azóta sajnos Angliába dolgozik, ő annyit mondott, hogy csak embernek szerettem volna érezni magam a munkahelyemen. És én azt hiszem, hogy ezzel mindent elmondott ez a kollega. Tehát emberszámba kell venni őket, meg kell tartani őket, tanítani kell őket, és nem azért vannak ott, hogy irodisták legyenek, és mindenféle adminisztratív munkát végezzenek. Annál is inkább, mert egyszer valamikor ők fognak gyógyítani bennünket, és feladatunk az, hogy várjuk majd el tőlük, hogyha nem tanítjuk meg őket. És ezeknek a fiataloknak van igényük arra, szeretnék megtanulni a szakmát, és ezért nagyon sok mindent megcsinálnak.
Mi fogja ezeket a feudális viszonyokat megváltoztatni? Mi fogja kikényszeríteni, hogy ez ne így legyen?
Ugye én megmondom őszintén, hogy én azt hittem, hogy bizonyos idő elteltével egy új generáció lép az osztályvezető főorvosok helyébe, és ez meg fogja oldani ezt a problémát. Azt kell mondjam, hogy ebben csalódtam, mert ez nem így működik. De ami ki fogja kényszeríteni, az a létszám fogja kikényszeríteni. Tehát aki nem hajlandó ezen változtatni, az el fog jutni oda, hogy nem lesz kollega, akivel dolgozzon.
A rezidensek elvándorlásának az okait, amikor többször beszéltünk korábban a rezidens szövetség aktuális vezetőivel, akkor nagyon sokszor szóba került, hogy a hálapénz az számukra nem elfogadható, és hogy mint fiatal szakemberek nem akarnak ezzel egész egyszerűen együtt élni. Miért van jelen a hálapénz a magyar egészségügyben? Hiszen mindenkitől azt halljuk, soha senki nem ült még itt ebben a stúdióban, aki azt mondta volna, hogy szerinte ez jó. Nyilván nem tudom, ő mit gondol erről, valószínűleg nem gondolja azt, hogy ez jó, de miért van ez itt velünk?
Ugye ez így alakult ki valamikor az 50-es, 60-as években, amikor megállapították az orvosoknak, meg a pincéreknek a fizetését, akkor azt mondták, hogy majd a kiegészítést, igen, a kiegészítést meg fogják kapni az emberektől. És ez valahogy beégett a magyar társadalomba, de ez egy borzasztó. Tehát ez, én nagyon ellene vagyok ennek az egész hálapénzrendszernek, mert nekem az a véleményem, hogy ez a hálapénzrendszer ezt tönkreteszi a fiatal szakorvosoknak a képzését is. És itt mit gondolom, mindenki tudja, hogy miről beszélek.
Nem megyünk olyan szakákba, ahol nem találkozunk sokat betegekkel, ugye?
Nem csak az, hanem arról van szó, hogy például ugye a rezidensek, amikor itt vannak, mindig panaszkodnak ők is, hogy akik manuális szakmában dolgoznak, nem kapnak megfelelő számú műtétet. Nem képezzük ki őket. És ennek a legnagyobb rákfenéje ez a borítékos rendszer. És ugye nem beszélve arról, hogy azt hiszik az emberek, hogy ha borítékot adnak, akkor jobb ellátást kapnak. Mi nem tudunk másképp operálni. Ugye én is sebész vagyok. De én nem tudok másképp operálni, ha kapok borítékot, vagy ha nem kapok borítékot. Csak ezt valahogy egyszer jó lenne tudatosítani az emberekbe. És én úgy gondolom, hogy a béremelésnek a folytatása és a fizetések rendezése, ha az elkövetkezendő időszakban ez még hosszú távon folytatódik, akkor egyszer el kell jutnunk egy olyan határig, amikor azt lehet mondani, hogy a hálapénz kivezetődik ebből a rendszerből.
Azt mondja, hogy mi betegek tartjuk fönn ezt a rendszert?
Ezt azért így egyértelműen nem merném mondani, mert A betegek tartják fent, meg vannak kollégáim is, akik fenntartják ezt a rendszert.
Minek kell ahhoz történni ön szerint, hogy a szakma kivesse őket magukból? Tehát azt mondják, hogy mondjuk egy kórház azt mondja magáról, hogy nem, tehát itt nem, egyszerűen nem tűrjük meg. Nem azt mondjuk, hogy nem szeretnénk, vagy nem akarjuk, nem tűrjük meg.
Én úgy gondolom, erre akkor lehet ilyen határozott választ adni, hogyha ha a bérek rendezésre kerültek, ez teljesen egyértelmű, akkor lehet ilyen határozott választ adni.
Ez a belátható időn belül megtörténik ön szerint? Tehát meg fogjuk...
Én azt gondolom, látni, hogy ezt... ugye itt megint az a kérdés, hogy a bérek emelkedése ezzel következendő időszakban az hogy alakul. Ha egy megfelelő emelkedést tudunk biztosítani az elkövetkező években, akkor ez pár éven belül megvalósulhat, igen.
Mi a viszonya, vagy ön szerint mi az egészséges viszony az állami egészségügyi ellátás és a magánegészségügyi ellátás között? Hogyan kell ennek a két rendszernek, vagy hogyan kellene ön szerint?
Itt sok mindent lehet mondani, de hogy egészséges viszony van a magánellátás és az állami ellátórendszer között, azt azért most nem állítanám. Természetesen helye van a magánellátásnak. Ez oblikon felüli, de szét kell választani. Szét kell választani az egészségügyi ellátórendszert. A magánellátórendszertől átjárásokat meg kell szüntetni, és akkor nagyon jól meg lesznek egymás mellett. Egyet még nem szabad elfelejteni, hogy a magánellátórendszerben viszont az is jelenthet egy problémát, amikor mondjuk olyan szövődmények jönnek létre, amit a magánellátórendszer nem tud tovább kezelni, az természetes, hogy visszakerül a profi egészségügyi ellátórendszerbe. De azt is meg kell mondani, hogy akkor a visszakerült betegnek a finanszírozása az kit fog terhelni, ha egyszer a magánellátórendszerben indult el.
Mitől lesz a viszony egészségesebb? Ugye sok ilyen kérdést tettem fel önnek, de akkor hát ha erre is tud válaszolni, hogy minek kellene történni, hogy ez a viszony egészségesebb legyen? Azt mondta, hogy nem az ma.
Hát az, hogy szétválasztom a két rendszert. Ma teljes mértékben összefolyik az egész ellátórendszer ebből a szempontból. Ugye mindenki tudja azt, hogy vannak a magánorvosi rendelők. A rendelőben megjelenik egy beteg, utána a következő nap megjelenik az állami egészségügyi ellátórendszerben, megtörténnek a vizsgálatok, majd a vizsgálatoknak a kiértékelése ez újra a magánrendelőbe fog történni. Bocsánat, ezt nem lehet csinálni.
Hogyan működik ez jól? Tehát mi most megint a bérek rendezéséhez fogunk visszakanyarodni, hogy mikor fog ez megtörténni?
Nem.
Nem azért van a magárendelés, mert hogy mondjuk az állami egészségügyben az adott orvos nem kap olyan megfelelő jogadalmazást?
Bocsánatot kérek, nem. A magánellátórendszerben, a magárendelőkben ugyanazok a kollégáim dolgoznak, akik napközben az egészségügyi ellátórendszert, az állami egészségügyi ellátórendszerben dolgoznak. Délelőtt nem tud annyit a kollega, csak délután tud, amikor a magárendelőben...
Nem lehet, hogy ott délelőtt nem kap annyi fizetést, hogy délután ne kelljen magárendelnie? És ezért a fizetésekkel függ össze? Vagy ön szerint mivel függ össze?
Természetesen a magárendelőknek a megszaporodás az nyilvánvalóan az egy fizetés kiegészítés, ez teljesen természetes, igen. Vagy pedig az, hogy bizonyos ellátó helyeken, rendeléseken hosszú ideig kell várakozni a betegnek, és akkor ő ezt választja, hogy inkább fizet valamennyit a magánorvosi rendelőbe, de soron kívül akkor rövid időn belül bekerülhet a rendszerbe.
Ezt a fajta szétválasztást ön szerint mi fogja kikényszeríteni?
Hát én szerintem ezt azt fogja kikényszeríteni, hogy meg fog erősödni a magánellátás rendszere, és ettől a pillanattól kezdve ezt mindenképpen rendezni kell.
Egyébként mi az egészséges viszony ön szerint? Tehát, hogy elképzelhető, hogy lesz egy réteg, akinek alapvetően az ellátást azt a magánegészségügy fogja biztosítani, és lesz mondjuk egy másik betegcsoport, akiket pedig az államegészségügy fog kezelni?
Én ezt remélem, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert ugye ez azt jelenteni, hogy akkor teljes egészében úgy válik szét az egészségügyi ellátórendszer, hogy kvázi lesz egy szegény ellátás, és lesz csak a megfizethetőknek lehetőség az ellátásra. Én ezt nem szeretném, remélem, hogy ezt nem is fogom megélni.
Nem tartunk még itt?
Nem.
Svébis Mihály, a Magyar Kórház Szövetség elnöke volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy eljött hozzánk.
Köszönöm szépen.
A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő működött közre, az ő nevében is búcsúzik a műsorvezető Hlavai Richárd. Viszont hallásra.